20. fejezet. Úgy gyógyította meg az ágyú, mint valami csodatétel. Mintha azt dörögte volna a fülébe, kelj fel és járj. Ő felkelt és járt. Grófot ugyan egyet se fejeztek le a Gréf téren, még csak köztársaság sem lett a véres barrikádokból, a trón is a helyén maradt, csak más ült rá. A dinasztia ifjabb ágának feje Lajos Fülöp orleáni herceg, de Franci meggyógyult. A forradalmi szimfóniát félretette, a júliusi napok lázára úgy gondolt vissza, mint valami bámulatos, gyógyító álomra, amelyből nem maradt meg csak maga a gyógyulás. Amilyen érzéketlenül szemlélte két hosszú esztendeig mindazt, ami vallási rajongásán kívül esett, ugyanolyan csillapíthatatlan éjségű érdeklődéssel vetette most rá magát az élet minden jelenségére. Mintha csak most vette volna észre, hogy feje felett égbolt van, és a fák ágai zöld leveleket hajtanak. Minden tárgyat külön meg kellett újra néznie. Két évig tartó látomásból tért vissza. Körülnézett és újongó csodálkozással állapította meg, hogy él 19 éves, a világ pedig millió érdekes dologgal van tele. Egyszerre meg akart enni mindent. Úgy nyúlt minden után, mint a játékos boltba szabadult gyermek, aki két keze helyett százat szeretne. Zongora leckéit átszervezte. Már nem félt arisztokrata házaknál megjelenni. Lilin grófnő vidékre költözött, mikor férhez ment. Saint Cricq gróf nem járt társaságba, de most már viszontlátását is el tudta volna viselni. A Faubourg Saint-Germainben azonnal szétszaladt a híre, hogy Liszt máról holnapra csodálatosan kicserélődött. Már nem olyan ijesztően hóbortos, mint volt, rendes emberi nyelven lehet vele beszélni. Egymás után kapta a leveleket, amelyek órákat kértek tőle, 25 frankot kért óránként, és ezt minden főúri háznál szívesen megadták. Más dolog is volt most órákat adni, mint a Bourbon időkben. Az ugró ütemben felszabadult közélet megpendítette a vállalkozó kedvet. A párizsi utcákon már két esztendeje megjelent egy sok ember befogadására alkalmas társaskocsi, amelyet omnibusznak neveztek el. Nem lett népszerű. Most azonban a kispolgári világ megdicsérültével egymás után alakultak az új társaságok járatai, az omnibusz elfoglalta Párizst. Napi 6-8 utat is győzhetett pénzzel az a zongoramester, akinek azelőtt ugyanennyi bérkocsira nem tellett. Ez is érdekes volt. Minden érdekes volt. Az emberek is mind-mind érdekesek voltak. Egyszerre megint 100 meg 100 ismerőse lett. Elkezdett társaságba járni. Nem múlt el este, hogy meghívást megkapott volna. Társaságban könyvekről volt szó, a könyvek érdekelték, elkezdett olvasni. Az olvasás érdeklődést keltett benne a szerzők iránt, elkezdett írókkal ismerkedni. Azok képekről és szobrokról beszélgettek, kezdett képeket és szobrokat nézni, festőkre és szobrászokra lett kíváncsi. Mindenütt politikáról hallott beszélni, új mozgalmak keletkeztek, új társadalmi áramlatok kezdtek vitákat ébreszteni. Ezekre is kíváncsi lett, azt se tudta, mihez kapjon, hova nyúljon. Nézett, kérdezett, olvasott, érdeklődött, tágra nyílt szemmel bámulta a világ ezer csodáját. Belgyógyózó hercegnő szalonjának falai fekete bársonnyal voltak bevonva. A fekete alapon ezüst csillagok díszlettek. A háziasszony különös szépség volt, bizánci, sápadságú, sasorú arcát olyan haj szegélyezte, amelynek délvidéki feketesége már a kék képzetét keltette. Az ezüstlábú székeken hetenként egyszer az irodalom és művészet új irányainak ifjú hősei ülték körül. Ruzán hercegnő szalonjában óriás gobleenek lógtak, ő maga szerfelett nyájas, kövérkés hölgy volt, nem is nagyon okos, de imádta az írók és művészek mentemondáit. Ez a két hölgy merészelte legelőször szalonjába vendégekként beereszteni a kultúra fiatal nevezetességeit. A Faubourg Saint-Germain szigorú házai elhűltek ezen a vakmerőségen. A legrégibb arisztokrácia most is Bourbon párti maradt jó részt, de az életforma szertartásos ridegségén rést ütött az új világ. Eddig az ifjú Litz volt az egyetlen művész, akit ősi családok is asztalukhoz ültettek. Most már akadtak olyan előkelő házak, amelyek tucatjával engedték be a művészeket, no persze azért módjával. Victor Hugo tábornoknak volt a fia, és ha napóleoni alapon is, de grófi címet hordhatott. Alfred de Musset nemes ember volt, apja főtisztviselőként szolgált a hadügyminisztériumban. Lamartin is jó családból származott, és mint diplomata a Bourbonokat képviselte azelőtt Firenzében. Azonban Delacroix nem volt sem nemes, sem diplomata, csak nagy vitákat keltő fiatal festő. És François Mignet, aki belgiózó hercegnő látogatói közé tartozott. National című lapjában éveken át hevesen támadta a Bourbonokat, ennek köszönhette, hogy július után ő lett a külügyminisztérium főlevéltárosa. Mindezekkel egymás után ismerkedett meg az újjászületett fiatalember. Minden társaságban ő volt a legfiatalabb, de a legérdekesebb is. Minden új ismerőse élénken kérdezte, hol volt eddig. Ő csak vállát vonogatta, és mohón figyelt minden szóra, hogy egyetlen adatot, nézetet, pletykát el nem ulasszon. Rabelais étvágyjal akart tudni mindent. Ha megismerkedett a serkedő, bajuszó 20 éves Musset-vel, hosszasan faggatta irodalmi kérdésekről. Másnap már hajszolja a Victor Hugo ismerettségét, mert tudni akarta, hogy ki ez a szenvedélyes harcos, aki 28 éves korára a leghíresebb irodalmi név lett Párizsban, és hogy mi az a romantikus iskola, amelynek élén ez a költő az egész országot felizgatta, és olyan gyűlöletre gerjesztette a klasszikus öregeket, hogy azok kémeket ültetnek be főpróbáira. Mikor a magas homlokú, tüzes beszédű, ünnepélyes költővel megismerkedett, rögtön összevásárolt mindent, ami neve alatt megjelent, és egyhuzomban elolvasta összes műveit. Akkor azt hallott, hogy a fekete szemű szép Adélba, a költő feleségebe vadul és fájdalmasan szerelmes egy Szembőv nevű másik író, sietett vele és műveivel megismerkedni. Szembőv hossza magyarázta neki az irodalom friss kérdéseit, és többek közt Lamartint említette. Ő megvette Lamartin minden kapható művét, aztán Mignet révén, aki rokona volt a híres diplomata költőnek, megismerkedett vele. Hugo házánál Achille Deveria, a pompás rajzoló, és Delacroix, a színek drámájának feltalálója lettek jó ismerősei. Velük festészetről beszélgetett, vagy inkább az új irányok értelméről faggatta őket, és másnap már nyakába vette a Louvre-t, hogy amit nagy festőkről hallott tőlük, azt a képekről véshesse elméjébe. Folyton könyveket vett, mindegy, hogy mit, csak nyomtatott betű legyen. Éjszaka az ágyban lexikont olvasott, olyan falánk érdeklődéssel, mintha izgalmas regényt olvasott volna. Az omnibuszon középiskolai természetrajz tankönyvet lapozgatott. Rendszer nélkül habzsolt minden tudhatót, és saját magát is meglepte emlékező tehetségének élessége, amit egyszer elolvasott, annak lényegét és adatait nem felejtette el többé. Miért rontod a szemedet? Kérdezte anyja, ha éjjel felserkenve fiát még mindig olvasva találta. Iskolába járok, anyám, soha se jártam iskolába, hosszú éveket muszáj pótolnom. Percs, első sáv. Rákapott a színházra is. Társaságban megismerkedett egy Gussardné nevű hölgyel, aki saját kettelésére szeretett otthon énekelgetni, és rajongott az olasz operáért. A Gussardné páholya mindig rendelkezésére állt, és ő kedvel is vette igénybe. Az írókkal való ismerettsége a prózai színházak iránt is felkeltette érdeklődését. A Comédie Française és a Paul Saint-Martin előadásai megismertették vele a színjátszás igazi varázsát. Most már vitatkozni tudott Mademoiselle Marsh, vagy Madame Dorval legújabb alakításáról. De igazi érdeklődése megmaradt a két régi területen. A muzsika és a vallás foglalkoztatta legjobban most is. Eddigi emberkerülő remetesége alig engedte közel Habenekhez, most annál jobban összebarátkozott vele. Ez a Habeneck német neve ellenére Mezirében született, igaz, hogy Mannheimi származású apától, aki mint katona karmester francia szolgálatba lépett. Habeneck a konzervatuár hangversenyzenekarának volt az igazgatója, és ebbe az állásba gyermekkora Beethoven benyomásait hozta magával. Azt ismerte élete fő céljának, hogy Beethoven számára meghódítsa Párizst. Nem ment könnyen. Maga Kreutzer, az első hegedűs, ugyanaz, akinek Beethoven a híres szonátát ajánlotta, egy szimfónia próbán haragosan kiáltott fel: hagyjon nekünk békét ezzel a barbár zenével! És a konzervatuár magasan trónoló uralkodója, Cherubini így vélekedett ugyanerről a szimfóniáról, amikor végighallgatta: ettől a zenétől nekem folyton tüsszentési ingerem van. Az orromba megy, a fülem helyett. Habeneck azonban nem engedett. Konokul tűzte ki hangversenyei műsorára egyik Beethoven művet a másik után. A magyar zongoraművész eddigi segítségére volt, ha hívta, de most buzgó és agitáló munkatársává szegődött. Órákat ültek együtt, egy-egy szimfóniát tanulmányozva, álmélkodva a vezérkönyv kimeríthetetlen szépségű meglepetései felett. A 9. napokon át tanulták, bányázták, és a hallatlan mű olyan lelkességre ragadta őket, hogy a zongora mellett könnyezve borultak egymás nyakába. Egy ilyen Beethoven tanulmányozás alkalmával így szólt Habeneck az ifjú baráthoz: 5-én egy Berlioz nevű fiatal zeneszerző szimfóniáját fogom bemutatni. Azt nem ulassza el. Rendkívül érdekes munka. Berlioz. Nem volt annak tavaly valamilyen műsoron? Homályosan emlékszem, hogy nagyon tetszett nekem. De igen, egy Goethe szvittjéből való részlet volt az. Ez még sokkal jobb. Ha akarja, átnézheti a partitúrát. Franci hazavitte a partitúrát, 2 napig tanulmányozta. Amikor végzett vele, elment a konzervatuárba, megkérdezte a zeneszerző címét, és nyomban felkereste. Szegényes hónapos szobát találta jelzett címen. Kopogtatására az a vörös hajú ember nyitott ajtót, akit már látott egyszer a hangversenyteremben. A szobából folytóan erős szag tódult ki, pirított hagyma szaga, és a látogató megmondta nevét. Ó, felelte élénken a másik, meg kellett volna ismernem, jöjjön beljebb, mivel szolgálhatok? Gratulálni jöttem. Habeneck ideadta az ön holnapi szimfóniáját olvasni. El vagyok tőle ragadtatva, okvetlen meg kellett önt ismernem. Van a műben valami, ami nagyon feliszgatott. Mi az? Kérdezte Berlioz szürkésző tekintettel, kissé még bizalmatlanul. Franci gyors pillantással megkereste a zongorát, odalépett, leütött rajta egy zenei gondolatot. Ez. Nem tudok tőle szabadulni. Habeneck az ön szövegmagyarázatát is ideadta. Elolvastam. Zseniális. Mi zseniális? Bocsánat, üljön le. Magyarázza meg, hogy miért tetszik ez önnek. Ez nekem rendkívül fontos. Nem zavarja a hagymaszag? Én nagyon szeretem a pirított hagymát, de ismerőseim rendszerint nem állhatják. Engem nem zavar, csak pirítsa tovább. Tehát arról van szó, ha jól értettem, hogy egy fiatal művész lelkében az imádott nő képe sohasem jelenik meg másként, mint egy zenei gondolattal egybekötve. Azzal, amelyet az imént leütöttem. Ez a gondolat úgy szólván annak a nőnek zenei arcképe, mint ön mondja, szenvedélyes, de előkelő és bátortalan. Úgy van. Hát először már a zenei arckép is zseniális. Csak ugyan ezt idézte fel bennem egy szenvedélyes, de előkelő és bátortalan nő képét. Ez óriási látóhatárt nyitott ki előttem, és ezt hálással meg kell köszönnöm. Ön az első a világ zeneirodalmában, akinek ez eszébe jutott. Ezzel ön olyan lehetőséget ad a muzsikának, amelyel eddig csak az irodalom rendelkezett. A második, és szerintem szintén óriási dolog az, hogy ön ezt a kis zenei frázist végigviszi az egész szimfónián, mindig más megvilágításban. Az első tétel az álmodozás, a másik a bál, a harmadik, ahol a művész félig reménykedve, félig rettegve gondolkozik szerelme sorsáról. Aztán a gyászinduló a nő halálával. És végül az az ördögi dance macabre, mikor a nő megjelenik a boszorkányok táncában, az egyenesen hallatlan, uram. A Dies Irae paródiája ebben a boszorkány táncban úgy felizgatott, hogy még most se tudtam tőle lecsillapodni. A vörös hajú, hatalmas vállú, feltűnően nagy orrú legény némán hallgatta. Látszott rajta, hogy ő is izgatott, orjukai erősen tágultak, amint keményen összeszorított szájjal szedte a levegőt, végre megszólalt. Ön érti az egészet, hát azt hittem, senki sem fogja érteni. De mennyire értem, sőt, sajnálom, hogy a mellé adott magyarázatot olvastam, mert most nagy örömet tudnék önnek szerezni, láthatná, hogy anélkül is pontosan megértettem. Hogyan is nevezi ön ezt az állandóan felbukkanó, végigfutó motívumot? Idé fix? Igen, persze. Kedves Berlioz úr, mondok önnek valamit. Ez az idé fix akkora lépés a muzsika történetében, amekkorát régen nem lépett senki. Berlioz figyelmesen, erősen nézte Lisztet. Hány éves ön, kedves barátom? 19. Felett az kissé elpirulva. Bámulatos. Az az érzésem, hogy készebb és idősebb, nálam pedig én 27 vagyok. Honnan vette ezt a hihetetlen érettséget? Istenem, nem nehéz megmagyarázni. Én 10 éves koromban kezdtem el kenyeret keresni úgy, ahogy mások 20 éves korukban kezdik. Most tehát idestova 30-nak számítok. Különös. Milyen nemzetiségű is ön? Orosz vagy lengyel, ugye? Valami ilyet hallottam. Nem, magyar vagyok. Ausztriából származom, de ne rólam beszéljünk, hanem önről. Hogyan kezdett zenélni, kitől tanult? Elkezdték faggatni egymást. Egyre mélyebb, egyre bizalmasabb kérdésekkel. Az órák múltak, és ők nem törődtek vele, roppantul érdekelték egymást. Franci minden lényegeset elmondott magáról, és ő is megtudta másikról, hogy apja orvosnak szánta, ő fel is jött Párizsba, be is iratkozott, de gyűlölte a boncolást és hullaszagot. Hosszú küzdelem után sikerült elérnie, hogy beiratkozhassék a konzervatoárba. 8 esztendeig a nyomor súlyos megpróbáltatásain ment keresztül, most azonban legalább ennie van mit, ösztöndíjat kapott. Az ösztöndíjjal elutazik Olaszországba, onnan visszajövet meg fog házasodni, elvesz egy Camilla Mock nevű fiatal zongoratanárnő. Mert első nagyszerelme, amelyet Harriet Smithson, a Párizsban vendégszereplő angol színésznő iránt érzett, meghasonlással végződött. Végre muszáj volt elválniuk, miután a teljes délutánt együtt töltötték. Franciának az volt a benyomás, amikor hazafelé haladt, hogy ez a rendkívüli tehetségű, szertelen és zilált ember még mindig azt a színésznőt szereti, lelke mélyén. Azt írta bele a szerzeménybe, amelyet fantasztikus szimfóniának nevez. Az a régi szerelem mardossa és káromolja önmagát a boszorkány táncban. Milyen különös. Mikor ő vívódott elvesztett szerelme fájdalmával, ő az angyalokhoz menekült. Ez a dult ember a sátánhoz. És torz vigyorgású kínjában kitalált egy ilyen hallatlan dolgot, mint ez a végigvitt idé fix, amely a szimfóniák eddigi törvényes formáját tökéletesen felborítja. De nagyszerű. Másnap ott volt a hangversenyem. A szimfónia Habeneck pálcájának lendületén keresztül még jobban elragadta. Mint régi ismerősök ölelték meg egymást a szerzővel, a nagy siker felől nem lehetett kétség. Ha visszajövök Olaszországból, mondta Berlioz boldogan, felkeresem és nagyon jó barátok leszünk, ugye? Már vagyunk, felelte ő mosolyogva. Amikor elváltak, ő még társaságba sietett, aztán haza. Otthon Goethe könyvek várták. Előző nap Berlioz sokat beszélt neki Faust muzsikájáról, és ő kénytelen kelletlen megvallotta, hogy alig ismeri Goethét. Most első dolga volt neki feküdni a Faustnak. Ettől kezdve úton útfélen lelkes hírharangja lett Berlioznak. Áradozva beszélt az érdekes, meghökkentő tehetségről, és ahol tehette, zongorán magyarázta a mű szépségeit. Ezt annál szívesebben tette, mert nagy örömét lelte abban, hogy amit a vezérkönyv nyelvén gondol, azt a zongora nyelvén mondja ki. Bár mostanában kevesebbet gyakorolt, zongora játéka alig ismert lehetetlenséget. Ujjai útszolván eltűntek. Azt a benyomást keltette, hogy gondolatai zongoráznak. Úgy zongorázott, mint aki anyanyelvét beszéli, ahol megfordultott Berlioz neve nem maradt ismeretlen. A világ első zongorásának lelkesedése nem lehetett súlytalan, ha zenéről volt szó. S mielőtt az ösztöndíjas zeneszerző Olaszföldön töltötte hónapjait, itthon Párizsban erősen terjedt a híre. A lelkes hirdetést mások is felkapták. Victor Hugo már régebbről ismerte Berliozt. A szilaj zeneszerző részt vett a romantikus írócsapat forradalmi tüntetéseiben. Liszt kellett hozzá, hogy megmagyarázza Hugoéknak, Berlioz ugyanazt csinálja muzsikában, amit ők irodalomban. Amilyen új nagybenyomások pezsgették, erjesztették, izgatták zenei képzeletét, ugyanolyan új ajtók nyílottak ki előtte vallási áhítata számára. Hite eddig misztikus kőkolostor volt, amelynek átláthatatlan homályába menekült kínjai elől. Most szenvedése, amely az emlék enyhe bánatává változott, nem kínoszta többé, és ő kijött a kolostorból, hogy tovább szeresse, de világos napfénynél kívülről gyönyörködjék benne. Mindennapi miséjét most sem mulasztotta el, de ösztöneivel élő és érthető tartalmat igyekezett adni vallásosságának. Váratlanul megszerette az életet, és most azt az utat kereste, amelyen a kettő harmóniáját megtalálhatja. Hinni és jó lenni is akart, érdekesen és izgalmasan élni is. Már régóta hallotta emlegetni az úgynevezett szentszimonistákat. Egy újonnan alakult valláserkölcsi szektát neveztek így, amelynek tanairól sok mindenféle zavarosat lehetett hallani, de senki sem tudta megmondani pontosan, hogy hát voltak éppen mit hisznek és mit akarnak ezek az emberek. Ismerősei nemigen vetettek ügyet a komolytalannak tetsző dologra. Jámbor rajongók ártalmatlan bolondságának tartották, és jóindulatú kézlegyintéssel intézték el. Ő azonban gyanút fogott, ez olyasmi lesz, ami őt jobban érdekli, mint író, festő és muzsikus ismerőseit. Aki csak előtalált, azt a szentszimonisták felől kezdte faggatni. Annyit megtudott, hogy 5 esztendővel azelőtt halt meg egy bizonyos Saint-Simon gróf, nem azonos a nagy forradalom nevezetes Saint-Simonjával, hanem egy másik. Ez számos könyvet írt, többek között egy Új kereszténység címűt, és most néhány híve szektát alapított, amely az ő elvei szerint szeretné újjáalakítani a társadalom, a szellemi élet, az ipar és kereskedelem egész szervezetét. De hogy mik ezek az elvek, azt nem tudta, neki megmondani senki, pedig a lapok már évek óta irkáltak a különös mozgalomról. Végre megismerkedett egy Barol nevű emberrel. Ez a júliusi forradalom előtt jött fel vidékről, és egy színdarabjával vonta magára a figyelmet. Őt is kérdezgetni kezdte. Franci, tud-e valamit a szentszimonistákról, mire kitűnt, hogy ezúttal a legjobb helyen kérdezősködött, mert Barol éppen egyik vezetője a szektának. Nem lenne szíves leülni velem egy kávéházban, és pontosan elmagyarázni az egésznek a lényegét. Sőt, nincs nagyobb vágyam. Leültek egy kávéházban a nagy bulváron, és egy üveg bort hozattak. Tehát, fordult Franci kíváncsian az apostol felé. Tehát igen, boldog vagyok, hogy éppen önnek mondhatom el a mi felfogásunkat, mert tanaink egyik sarkalatos pontja, hogy a művészet a legelső azon eszközök között, amelyekkel a béke és szeretet új társadalmát fel tudjuk építeni és meg tudjuk tartani. A művészetek mi szerintünk a vallásos érzés emberi kifejezései. Vagyis művészet és vallás ugyanaz? Okvetlenül. Az igazi művészet és az igazi vallás tudnillik. No, ez már nagyon tetszik nekem. Kérem ezt részletesebben. Helyes, hát akkor kezdjük előről. Mi egyet akarunk a világot a kereszténység alapján felépíteni. Isten világát akarjuk elérni a Földön. Az pedig nem lehet más, mint a szeretet világa. Az egész alapjában véve nagyon egyszerű. Szeretnünk kell egymást úgy, ahogy Isten szeret bennünket. Ezen az egyetlen alapon szabad csak felépülnie az új világnak, nem pedig a hatalom alapján, vagy történelmi jogok és előítéletek alapján. És ez elérhető? Ha keresztények vagyunk, természetesen. Minden embert egyesíteni tud egyetlen Isten, egyetlen hit, ha szeretjük egymást. Mindnyájunk ereje az egyesé, az egyes ereje mindnyájunké. Jó, ezt értem, és ez nagyon szép. De ez kissé földön túlinak tetszik. Hogyan lehet ezt gyakorlatilag megvalósítani? Meg fogjuk valósítani. A rendszerünk úgy szólván már ki is van dolgozva. Hogy csak a fő elveket mondjam el. A való világ minden jelenségét három szempont szerint szabályozhatjuk. Szépe, igaz-e, hasznos-e. Hiszen a keresztény vallás isteni bölcsessége nem hiába tanítja nekünk a Szent Háromságot. Abban csodálatosan mély, és mégis oly könnyen felfogható filozófiai gondolat rejtőzik az Atya, Fiú és a Szentlélek háromsága, az erő, az igazság és szépség háromsága. Ő tudja figyelemmel kísérni, amit mondok. Hogyne, nagyon érdekes. Tehát, az életet is ennek a háromságnak alapján kell felépítenünk. Mi a szép? Vallás és művészet. Mi az igaz? Dogma és tudomány. Mi a hasznos? Közművelődés és közgazdaság. Sőt, a hármas gondolat mindegyik csoportban magában is fellelhető. Önt legjobban érdeklik a művészetek. Ezek önmaguktól három felé oszlanak: dogma, vallás és közművelődés. Hogyan? Na, ez nem tiszta előttem. Pedig nagyon egyszerű. A képzőművészetek a közművelődést szolgálják. Ők hasznosak. A muzsika például a szépet képviseli, mert az igazi muzsika jut az örökkévalóság és végtelenség fogalmához, tehát az ősi világharmónia egy sugarát lopja be az emberi lélekbe. Érti ezt? Hát, körülbelül. Mi a művészt papnak tekintjük. Ha nincs is rajta reverenda, a mi számunkra ő pap. Hogyan? Szakította félbe Franci, igen élénkkel. Szabad ezt részletesebben? Szívesen. Mi a jövő tökéletes államában osztályokba sorozzuk az embereket. Az első osztályba tartoznak a papok. Minden művész ennek az első osztálynak lesz tagja. Az ő kötelessége lesz az emberekben a szép és a magasztos iránti érzéket felkelteni, azt táplálni és fejleszteni. Érdekli ez? Nagyon, nagyon. Ismerte ön magát Saint-Simont? Nem ismertem, de sokat tudok róla. Milyen ember volt? Isteni, csak egyet mondok. Minden reggel bejött hozzá az inasa felkölteni ezzel a mondattal. Ne feledje, gróf úr, hogy nagy dolgokat kell végrehajtania. Nem óriási? Különben egyenes leszármazottja volt Nagy Károlynak, és annak lelki erejét is örökölte. Inkább börtönbe csukatta magát sem, hogy bérmálkozzék, mert ez nem egyezett meggyőződésével. Franci meghökkent. Hogyan? Hát önök megtagadják a katolikus vallást? Mi nem tagadunk meg semmit. aki jó és tiszta, annak a helye megvan közöttünk. Nagyon megörvendeztetne, ha megismerkednék összejöveteleinkkel. Jöjjön el, győződjék meg tanainkról, és ha tetszik, lépjen be közénk. Franci kissé habozott. A katolicizmus dolgában nem kapott egyenes választ, és ez nem tetszett neki. De kíváncsisága erősebb volt, mint idegenkedése. Jól van, elmegyek. Mikor menjek és hová? Barol megmagyarázott neki mindent, és ő a legközelebbi összejövetel napján csütörtökön elment a Rue Monsigny és a Passage Choiseul sarkán álló házba. Itt volt egy Enfanten nevű úr lakása, ahol a hívők összegyűltek. Kissé idegenül nézett szét a kapu alatt, de nem tévedhetett el, mert sűrűn érkeztek emberek valamennyien kék csokornyakkendővel. Ez volt a szentszimonisták jelvénye, csak neki nem volt kék nyakkendője. Másokkal együtt belépett ő is. Barról már ott volt, és azonnal meglátta. Jöjjön, jöjjön, bemutatom az atyáknak. Egyik atya, Enfanten úr volt, sejmes szakállú, magas, szép ember. A másik atya egy erősen rövidlátó tanárféle, Bazár nevű. Anya is volt Bazár felesége, egyetlen nő, aki részt vett a gyülekezetben. Az összes többiek fiúk voltak, mert hozzátartozott az új szekta elveihez, hogy az egész emberiség egyetlen család. Tavaly karácsonykor választották meg a két atyát. Enfanten volt az érzelem atya, Bazár volt az ész atya. A helyiség sokkal inkább szalonhoz sem, mint gyülekezeti teremhez hasonlított. A tagok mind kitörő örömmel üdvözölték egymást, az arcokon átszellemült melegség tündökölt, valami különös örömünnepnek tetszett az egész. Őt is szeretettel vették körül, többen megölelték, kezét szorongatták, helyjel kínálták. Mindenki tegezte egymást, ismerős nem látott a körülbelül 40 főnyi társaságban, de egyszer csak csodálkozva kiáltott fel. Adolf, maga az? Pardon, te vagy az? Nuri állott előtte a híres tenorista, aki valaha az ő darabjában is énekelt, és őt ölbe kapta a függöny előtt. Én vagyok. És szívből örülök, hogy itt láthatlak. Meglátod, milyen boldog leszel közöttünk. Én itt testvéreim között újjászülettem. Ülj le mellém, kezdődik. Három díszesebb szék állott a szalon egyik sarkában. Ott foglaltak helyet az atyák és az anya. A zsivaj elcsendesedett. Enfanten atya szólásra emelkedett, közvetlenül beszélt valóban a gyermekeivel társalgó apa módján. Drága gyermekeim, akiket szívem egész melegével szeretek, meg se tudom mondani, milyen boldogsággal tölt el, hogy együtt lehetek veletek. Különös örömem pedig az, hogy ma a művészet egy tündöklő fényű csillaga jelent meg családunk körében. Szeretitek őt? Szeretjük, felelte mindenki kórusban. Én is szeretem, mert művész, tehát Istenből hord magában egy darabot. Ha pedig Isten van benne, szeretet is van benne. Az a szeretet, amelyről a múltkori összejövetel folytatásaképpen akarok ma szólani előttetek. És beszélt tovább. Ellenállhatatlanul kellemes hangja igen vonzóvá tette, amit mondott, holott egyéb nem is foglaltatott mondókájában, mint az, hogy milyen szép, ha az emberek szeretik egymást. De ezt százféleképpen tudta váltogatni, fogalmazni, magyarázni, és olyan hévvel lovagolta bele saját magát is a szónoklatba, hogy végül könnyekre fakadt, és körös körül sokan sírtak mások is. Amikor leült, oda mentek hozzá, ölelgették és szírogatták. Ekkor Bazár atya állott fel, hogy az érzés után az észnek is megadassék a maga szava. Ez az atya egészen másként beszélt. Egyhangú folyamatossággal, tanári hangon, de roppant világos és szabatos okfejtéssel. Pár perc múltán meg lehetett róla állapítani, hogy éles és erős elme. Azt magyarázta el a hallgatóságának, hogy milyen lesz az eszményi új világ törvényhozása. A parlament három kamarából fog állani. Első lesz a tervező kamara, ebben művészek és erős képzelő tehetségnél fogva ide választott más testvérek terveket fognak kieszelni a jövő számára. Második lesz a mérlegelő kamara, ebben a bölcs és higgadt elmék, akik gyakorlati tehetségükkel tűnnek ki, meg fogják vizsgálni, hogy a kieszelt tervek közül melyek a megvalósíthatók. És harmadik lesz a kiviteli kamara, ahol iparosok, kereskedők, pénzügyi emberek és jogászok ki fogják dolgozni a megvalósítás részleteit. Szeretett gyermekei, mondta végül Bazár atya, mára befejeztem oktatástokat. Záradékul a nagy Szent Simon szavait idézem okulástokra, a körte megérett, immár leszedhetitek. De ne feledjétek, hogy nagy dolgokat csak szenvedélyes ember vihet véghez. Ezt az utolsó mondatot is nyugodtan, szenvedélytelenül mondta és leült. Most hozzá tódultak mindnyájan. Őt is ölelgették, ünnepelték, dédelgették, mintha nem felnőtt emberek lettek volna, hanem óvodás gyerekek. Volt benne valami kedvesen torz, hogy az atyák még fiatal emberek voltak, a gyermekek között pedig fehér szakállú is akadt. Ki akar szólani? Kérdezte Enfanten atya. Egy himlőhelyes, vöröshajú ember állt fel, nagyon náthás volt, de beszélni akart. Testvéreim, mondta a náthától hebegve, én azt akartam mondani, hogy én benneteket kimondhatatlanul szeretlek. Azzal boldogan mosolyogva könnyekre fakadt, mindjárt le is ült. Szomszédai kezét simogatták, kedvesen beszéltek hozzá, de Enfanten atya zengő hangja megint megszólalt. Most pedig kérjük meg a köztünk időző fiatal papot, hogy emeljen fel bennünket Istenhez. Kedves gyermekem Litz, áldj meg minket szeretetben a zene gyönyörűségeivel. Franci készségesen felállott és a zongorához lépett. Mit játszom, valami egyházi dolgot? Ó, dehogy! A mi egyházunk a művészet és szeretet maga. Játsszál bármit, az művészet, tehát Istentől való. Leült kissé, tűnődött, aztán eljátszott a Berlioz fantasztikus szimfóniájának ideje fixére épített szabad fantáziáját. Ott rögtönözte a zongoránál. Lelkesen játszotta, és azzal a tűzzel, amely most állandóan lelkében lobogott. Érezte, hogy mindazokat, akik hallgatták, teljesen foggyulejtette. Rögtönzése végén a szimfónia boszorkány táncára tért rá, és annak fogvicsorító, elvetemedett keserűségű vadritmusában verte a zongorát. De meggondolta magát, ezek a kedves, jólelkű emberek a saját szeretetük hangját értelmik. Visszaugrott a szerzemény egy szerelmes hangulatú részéhez, azzal fejezte be. Amikor kezét leejtette a zongoráról és hátra nézett, mintha megháborodott emberek csoportjára pillantott volna. A Szent Simonista hallgatók felugráltak sírva és kacagva borultak egymás nyakába, elragadtatott kiáltásokat hallattak, hozzá és odarohantak, és nyolcan támadták meg ölelésükkel egyszer. Egy nyurga fiatalember, mintha részegségében tette volna, mohón csókolgatta a zongorát. Amikor kissé lecsillapodott a rajongó lelkesedés, Nuri férkőzött közel hozzá. Micsoda zene volt ez? Egy Berlioz nevű barátom szimfóniájából improvizáltam. Tetszett? Nem tudom. Nem tudod, hogy tetszette? Nem értettem, de úgy felizgatott, hogy egész testemben reszketek még most is. A szentszimonisták még együtt maradtak. Ilyenkor szokták egymásnak elmondani ügyes-bajos dolgaikat. Akinek valami bonyolódott baja volt, annak tanácsokat adtak. Aki bánatát panaszolta, azt vigasztalták. kis csoportok képződtek, a szentszimonisták csoportonként szerették egymást. Az ünnepélyesen tündöklő arcok, az odaadó érzésben félrehajtott nyakak, az egymás szorongató kezek furcsa és megható társasága volt ez, mialatt odakint a Rue Monsignyin lármásan zajlott Párizs hétköznapi élete. Amikor elbúcsúzott, Barrault megkérdezte tőle, nos, milyen benyomásokkal távozik? Hamarosan el fogok jönni megint. Úgy képzelem, hogy az első keresztények lehettek olyanok, mint önök. Szeretem önöket. Elmésen mosolygott hozzá, meghajtotta magát. Aztán nagyon sietett lefelé a lépcsőn, mert már is elkésett belcsolyózó hercegnő estéjéről.